Lukács evangéliuma 5. és 6. fejezet. Jézus szolgálatának népszerűsége növekedőben van, egyre többen értesülnek az általa tett csodákról, és most már akármerre indul, az emberek lökdösődnek, hogy valahogy a közelébe férkőzhessenek. Emiatt Jézus vándorútjai egyre nehezebbek voltak. Amikor egyszer a sokaság hozzátódult és hallgatta az Isten igéjét, milyen izgalmas dolog, amikor az emberek ennyire akarják hallani az Isten igéjét. Ő a Genezáret-tó partján állt. Más néven Tiberius tava, vagyis a Galileai tenger. Amikor tengerről beszélünk, mindig sós víztömeg jut eszembe, de a Genezáret-tónak édes vize van. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt, a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, aztán leült, és a hajóból tanította a sokaságot. A hozzátoduló sokaság miatt beszállt Simon hajójába, és kérte őt, hogy egy kissé távolodjon el a parttól, hogy taníthassa az embereket anélkül, hogy a zsúfoltságtól elveszítené velük a szemkontaktust. Kapernaum környékén a Galileai tó partja elég meredek, és ha egy kissé eltávolodott a parttól, akkor egy amfiteátrumhoz hasonló hely állt rendelkezésükre. Ez az elrendezés nagy segítség volt abban, hogy hatalmas tömeget taníthasson egyszerre. Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evezd a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Simon udvariasan szembeszegült a parancsolattal. Uram, én vagyok a halász, tudom, hogy mikor kell halászni, és azt is tudom, hogy ez nem a megfelelő idő erre. Ahogy a nap egyre melegebb lesz, a halak egyre mélyebbre mennek, és az ő hálóik nem voltak alkalmasak mélytengeri halászatra, hanem inkább csak felszíni halászatra voltak megfelelőek. Ők úgy haláztak, hogy kidobták a hálókat, aztán elkezdtek evezni körbe-körbe, majd végül behúzták a hálókat a hajóba. De a te szavadra mégis kivettem a hálókat. Egész éjjel eredménytelenül dolgoztak az emberek, és hirtelen Jézus arra utasítja őket, hogy ugyanoda vessék ki a hálójukat, ahol eddig semmit sem fogtak. És lám, hihetetlen eredményt érnek el. Ez számomra azt az ellentétet mutatja meg, amely saját erőfeszítéseink és az Úr által vezérelt erőfeszítések között vannak. Mennyi időt, energiát és pénzt pazarolnak el az ember által ihletett erőfeszítésekre? Van egy feladat, amit el kell végezni, hát eltervezzük, hogy miként lehetne azt a legjobban elvégezni. Kifejlesztjük a programot, megszerezzük az anyagi eszközöket, felállítjuk a bizottságokat, és a program gyakorlatba ültetésének módjait is eltervezzük. Abban a gyülekezetben, ahol éveken keresztül szolgáltam, a felekezet programcsomagokat kínált az egyes gyülekezetek számára, és ez nagyon kényelmes volt, mert még gondolkodni sem kellett ezeken, csak fel kellett állítani a bizottságokat, és el kellett kezdeni azok megvalósítását. Volt egy pásztorbarátom, aki nekifogott, hogy megvalósítja a gyülekezetében ennek a programnak minden lépését. A helyi telefonkönyv minden lapját felhasználva mindenkit felhívtak, hogy az embereket elhívják a templomukba. Megszámlálhatatlan lufit töltöttek meg héliummal, amelyeken számok voltak, és ezeket a város központjában elengedték, és aki megtalálta a számokat és elhozta a templomukban, az egy speciális sorsoláson vett részt, hogy megnyerhesse a díjak valamelyikét. Azután megszervezték a szállítási bizottságokat, hogy elhozhassák azokat, akiknek szüksége van arra, hogy érte menjenek és elhozzák a templomba. Ezeket és még sok ehhez hasonló dolgot is csináltak ennél a gyülekezetnél. A program után 6 hónappal beszélgettem a pásztorral, és megkérdeztem, hogy hogyan értékeli az erőfeszítéseiket. Hány ember tudtak állandó tagként hozzáadni a gyülekezetükhöz? Ezt válaszolta: Van egy süket 85 éves ember, akit 40 kilométer távolságról hozunk a gyülekezetbe. Nem sok emberrel találkozik a hét során, ezért örömmel jön olyan helyre, ahol emberek vannak, és ő az egyedüli, akivel a taglétszámunk gyarapodott, miután több ezer dollárt elköltöttünk. Az ember munkája nagyon eredménytelen lehet, ha azt nem az Úr irányítja. Itt viszont Jézus irányítja Pétert a halfogásra. Péter egy kis morgolódás után engedelmeskedik neki, de nem sok jót vár a dologtól, mert már sok ellenkező tapasztalata van. Hányszor találkoztam már olyan elbátortalanodott emberekkel, akiknek hasonló tapasztalataik voltak? Milyen sokszor válaszolták a javaslatainkra, hogy ezt már megpróbáltam. De vajon az Úr irányítása alatt próbálkoztál, vagy csak a saját erődből? Nagy különbség, mert biztos lehetsz abban, hogy amikor az Úr irányít, akkor az érte végzett szolgálatot nem fog kárba veszni. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeghalat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. A siker a legvadabb álmaikat is felülmúlta, egyszerűen csak azért, mert engedelmeskedtek Jézus parancsának. Amikor előre eltervezett programjainkban minden emberi energiát és erőfeszítést befektetünk, és ennek eredményeképpen valami történik, akkor az a tendenciánk, hogy ezt jó módszernek kiáltsuk ki, és máshol is kipróbáljuk ugyanezt. Sikerszemináriumokat tartunk, és másokat is arra ösztönzünk, hogy tanulják meg, hogy miként kell a horgot kivetni, hogy hogyan lehet vonzóvá tenni a csalit, és ezáltal hogyan tudunk még több halat fogni. De amikor az Úr dolgozik, akkor a szemináriumok és az öndicsőítés helyett csak azt teheted, amit Péter. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Hirtelen világossá válik előtted Isten munkája, hatalma és jelenléte, és ez mindig nagyon alázatra indító megtapasztalás. Egyetlen ember sem büszkélkedhet semmivel az Isten jelenlétében. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta előtt, és azokat, akik vele voltak és segítettek. De ugyanígy Jakabot és Jánost, az Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Az Úr a választott mesterségük sikerének csúcsára juttatta őket, és utána azt kérte tőlük, hogy hagyjanak ott mindent, és kövessék őt. A kis hajók majd megszakadtak, amit a part felé tartottak a hatalmas halrakománnyal, ez volt minden galileai halász álma. És mindezt ott hagyták, és Jézussal indultak tovább. A többi evangéliumban nem találjuk meg Péter és János elhívásának hátterét, és azokból úgy tűnhet, hogy Jézus egyszer csak a galileai tenger partján járt, és meglátott néhány halászt, akiknek azt mondta, hogy hagyják ott a hálóikat, és kövessék őt. Ezek eldobálták a hálóikat, és követték, anélkül, hogy korábban már megismerték volna őt. De ez nem így van, mert ezek az emberek előtte megtapasztalták és megismerték az Urat, és Jézus nem volt idegen számukra. Itt viszont teljes elkötelezettséget kért tőlük, hogy kövessék őt. Amikor Jézus az egyik városban járt, egy leprával borított ember meglátva őt, arcra borult és kérte. Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem. Erre Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt. Akarom, tisztulj meg! És azonnal letisztult róla a lepra. Itt a Jézus által tett csodákról egy listát állított össze Lukács. Először a halfogási csoda, amely természettel kapcsolatos csodatétel, majd itt egy gyógyíthatatlan betegség meggyógyítása következett. A leprától mindenki rettegett az ókorban, mert a leprást teljesen kiközösítették, és senki sem érhetett hozzá, mert ellenkező esetben tisztátalanná vált volna az illető. Jézus itt megérintette a leprást, De volt egy másik gyógyítása is, ahol nem érintette meg. Látható, hogy Jézus nem módszereket alkalmazott a munkája során, és ezért én nagyon hálás vagyok, mert mi állandóan módszereket keresünk. Jézus azt mondta, hogy a szél arra fúj, amerre akar. Hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Isten nem alkalmazkodik a mi útjainkhoz és a mi módszereinkhez. A teológián a metodológia volt az egyik tantárgyunk, amelyen azokat a módszereket próbálták megtanítani, amelyek alapján Isten dolgozik. Az érdekes dolog az, hogy Istennek különböző ajándékai és különböző cselekvési módjai vannak. Még egy is ugyanazon ajándék is különbözőképpen működik, különböző egyéneken keresztül, mert a Szentlélek úgy osztja az ajándékokat, ahogy ő akarja, és ezáltal mindig ellenőrzése alatt tartja a munkát és a módszereket. Legjobb esetben is csak egy eszköz lehetek, amelyen keresztül Isten munkálkodik. Jézus itt megérinti az embert. Érdekes kérés az, hogy ha akarod, Uram, megtisztíthat. Gyakran mondjuk mi is, hogy Uram, ha ez a te akaratod, és én ezt egyáltalán nem akarom lekicsinyelni, mert ez a helyes út. Kimondva vagy kimondatlanul, ez minden imám alapmotívuma, mert nem akarom az én akaratomat beteljesíteni az Isten akarata ellenére. Az ima célja sohasem lehet az én akaratom megvalósítása, kivéve, ha az én akaratom teljesen az övéhez alkalmazkodik. Az ima célja mindig Isten akaratának a megvalósítása kell legyen ezen a földön, és ezt mindig eszünkben kell tartsuk. Jézus azt mondta, hogy a te akaratod legyen meg, ne az enyém. Miután Isten elé visszük a kéréseinket, mi is ugyanezzel kell befejezzük az imánkat. És gyakran az Úr meg akarja azokat tenni, amiket mi szeretnénk. Itt is azt mondja Jézus, hogy akarom, tisztulj meg. Amikor a 10 leprás jött Jézushoz, akkor nem érintette meg őket, és ők távozások után gyógyultak meg. Ez az ember viszont azonnal meggyógyult. Nem mindig dolgozik ugyanúgy, amint már korábban említettük. Ha ugyanúgy dolgozna mindig, akkor az emberek összehasonlítanák a tapasztalataikat, és ha nem ugyanúgy történne az én esetemben, mint a tiédben, akkor azt gondolnám, hogy Isten nekem nem teszi meg azt, amit neked megtesz. Isten különbözőképpen dolgozik, hogy ne mások tapasztalataira alapozzuk a saját dolgainkat. A tanúbizonyságokkal teli összejöveteleknek van jó és rossz oldala is, mert gyakran mi is a másikhoz hasonló tapasztalatokat akarunk szerezni, és a hangsúly mindig a tapasztalatokon van. Ő pedig megparancsolta neki. Senkinek ne mondd el ezt, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak. Isten törvényével kapcsolatban az a csodálatos, hogy arról is rendelkezik, hogy amikor egy ember egy gyógyíthatatlan betegségéből felépül, akkor miként tud visszatérni a társadalomba. Isten megteremtette az alapot arra, hogy dolgozhasson az emberek között. Ez a poklos emberre vonatkozó törvény, amikor megtisztulva a pap elé kerül. Pedig a poklosság, a lepra a mai napig gyógyíthatatlan betegség. Ma már meg lehet fékezni a további terjedését, de továbbra sem gyógyítható. Isten mindig meghagyta magának azt a lehetőséget, hogy gyakorlatba ültesse az ő legfelsőbb törvényeit, amelyek az általunk ismert természeti törvények felett vannak. A leprás tehát meg kellett mutassa magát a papnak, és miután az látta, hogy nincsen rajta fehér hús, elkülönítette 7 napra egy külön házba, majd a 7 nap letelte után ismét megvizsgálta, és ha ekkor is tiszta volt, akkor 2 galambot kellett áldozzon. Az egyiknek a vérét vízzel együtt egy medencébe öntötték, a másikat pedig belefüröztötték ebbe a véres vízbe, és elengedték. És amint ennek a galambnak a szárnyairól lepergett a véres víz, ez a betegség elvételét jelképezte, amelynek következtében visszatérhetett az emberek közösségébe. El tudjátok képzelni a leprás ember érzelmeit, miközben a repülőgalambot követi a szemével? Hirtelen felfogja, hogy teljesen meggyógyult, és az emberek visszafogadják őt majd maguk közé. Nemrég még reménytelenül kitaszított volt e megalázó betegség miatt, és most láthatja Isten hatalmas munkálkodását. Ő pedig megparancsolta neki, senkinek ne mondd el ezt, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánlj fel áldozatot megtisztulásodért, ahogyan Mózes elrendelte, bizonyságul nekik. De a híre annál jobban elterjedt, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és meggyógyítsa őket betegségeikből. Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott. Ebben az evangéliumban Jézus emberi voltát hangsúlyozza Lukács. Ennek részeként Lukács az, aki a legtöbbször említi Jézus ima életének részleteit. Én pedig azt kérdezem, hogyha Jézus Isten fiaként ennyire érezte az ima fontosságát, akkor kinek képzeljük mi magunkat, hogy ima nélkül élhetjük az életünket? Ha számára ennyire szükséges volt, akkor a mi életünk fontos és szükséges része kell ez legyen. A mennyek csodálkozásának csúcsa talán az, hogy milyen keveset imádkoznak az emberek. Biztos vagyok benne, hogy az angyalok gyakran beszélgetnek erről, amikor végignézik azt a sok nyomorúságot és megpróbáltatást, amiben részünk van. Pedig ők csak azt várják, hogy segítségül hívjuk őket, mi pedig elesünk, összetörünk, vérzik az orrunk, felállunk, aztán ismét kapunk egyet, és ismét elesünk. Ők pedig így csodálkoznak. Mikor fog már ez az eszetlen segítséget kérni tőlünk? Meddig megy még tovább anélkül, hogy segítségért kiáltana? Bár csak tudná azt, hogy Isten milyen erőforrásokat bocsájtott a rendelkezésére. Amikor az egyik napon tanított, és ott ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt. Jézus munkálkodása magára vonta egy ellenséges tömeg figyelmét, akik egész Jeruzsálemből képesek voltak Galileába jönni, mert hallottak róla. Azért jöttek, hogy elsősorban kritizálják ezt a növekvő mozgalmat. Ők vallási vezetőként nagyon kényelmes helyzetbe hozták magukat, és ez egy fenyegetés volt számukra. Ezért hibát akartak találni benne, hogy bebizonyíthassák, hogy ez az ember nem Istentől való, tehát nem lehet a messiás sem. És íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták a módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. El tudjátok képzelni ezt a jelenetet? Jézus ott áll a ház közepén, az emberek sokasága körülötte, és egyszer csak hangos kopogások hallatszanak a tetőről, és megnyílik egy lyuk a mennyezeten, majd lassan egy kötélen leengedik a beteget. Csodálom ezeknek az embereknek a hihetetlen találékonyságát és eltökéltségét, mert elhatározták, hogy bármi áron segítenek a barátjukon. És ilyen barátokra van szükség. Semmi nem tudja őket megállítani. És pont Jézus elé engedték le a beteget. Ő pedig látva hitüket így szólt. Ember, megbocsátattak a te bűneid. Képzelem, hogy a mennyezeten levő emberek lekiáltják, hogy Uram, nem ezért hoztuk ide, hanem azért, hogy saját lábán mehessen haza. Abban az időben gyakran a betegséget valamilyen bűnnek tulajdonították. Emlékeztek, hogy a tanítványok megkérdezték Jézustól a vakemberrel kapcsolatban, hogy Uram, ki vétkezett azért, hogy ez az ember vakon szülessen? Azt is elhitték, hogy még az anyád méhében is vétkezhettél a születésed előtt. Jézus nem mondta meg, hogy az ember miért született vakon. Sokan félreértve Jézus szavait azt mondják, hogy azért született vakon, hogy az Úr dicsősége megnyilvánuljon. Jézus csak azt mondta, hogy ő maga az Isten dicsőségére munkálkodik, és meggyógyította az embert. De nem válaszolt a kérdésre, csak azt mondta, hogy sem ő, sem a szülei nem vétkeztek. Mégis abban az időben, néha még manapság is, az emberek gyakran azt hiszik, hogy a bűnök miatt beteg egy ember. És tragikus, hogy amikor egy beteggel találkozunk, rögtön vádolni kezdjük. Ha az emberek bűnei mind betegséget eredményeznének, akkor senki sem tudna egyetlen lépést sem tenni. Hibás és kegyetlen azzal vádolni egy beteg embert, hogy nincs elég hite az egészséges élethez. nem elég neki az ő nehézsége, hanem azt mások is tetézik bűntudatának erősítésével. Isten legnagyobb szentjei közül nagyon sokan szenvedtek betegségekben, és gyakran ezek a nehézségek hozták bennük létre azt a csodálatos jellemet, amivel rendelkeztek. Jézus először a legfontosabb dologgal kezdett foglalkozni, mert fontosabb, hogy megbocsátassanak a bűneink, mint a fizikai gyógyulásunk. Jobb, ha csonkán megyünk a mennyországba, mint éppen a pokolba. Jézus tudta, hogy a farizeusok árgus szemekkel figyelik őt, és szándékosan cselekedett így, mert tudta, hogy hogyan fognak reagálni. Erre az írástudók és farizeusok elkezdtek tanakodni. Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Igazuk volt abban, hogy csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket, és Jézus azt akarta, hogy ezt kimondják. Ezzel beleestek az ő csapdájába. Abban viszont hibáztak, hogy Jézust Isten káromlása vádolták, mert Jézus azt bizonyította nekik itt, hogy ő Isten maga. A megbocsátattak a bűneit kifejezéssel isteni kiváltságát gyakorolta, tudván, hogy csak Isten bocsáthat meg bűnöket. Dávid azt mondta Istennek. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ha tehát a bűn egyedül Isten ellen van, akkor csak egyedül ő tud megbocsátani minden vétket, és Jézus pont ezt a reakciót akarta előidézni. Aztán pedig rájuk zárta a csapdát. Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik. Miről tanakodtok szívetekben? Mi könnyebb, ezt mondani, megbocsátottak a te bűneid, vagy pedig ezt mondani, kelj fel és járj? Hát persze, hogy könnyebb azt mondani, hogy megbocsátottak a bűneid, mert ki tudja megnézni ennek a bizonyítékát az ember szívében? Hogyan tudod bebizonyítani a szavaid hatalmát? Hát nem lehetséges. De ha azt mondod egy bénának, hogy kelj fel és járj, ez esetben nagyon könnyen látható lesz, hogy mekkora valóságtartalma és hatalma van a szavaidnak. Azért pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az emberfiának bűnöket megbocsátani a földön, neked mondom, így szólt a bénához, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta ágyát, amelyen feküdt, és Isten dicsőítve hazament. Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták. Hihetetlen dolgokat láttunk ma. Jézus bemutatta nekik azt, hogy ő Isten. Megteremtette a megfelelő légkört, és bebizonyította, hogy a szavainak hatalma van. Ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült. A római kormány felmérte a területeket, és utána árverés alá bocsátotta a vámszedés lehetőségét. A vámszedő annyit kellett fizessen a rómaiaknak, amennyire a felmérésben azt a területet taksálták, és minden az övé maradt, amit azon felül kivetett az emberekre. Ezért ők mindig azt vizsgálták, hogy mit lehet megadóztatni. Még azért is adót kellett fizetni, mert éltél. A termésed 10%-át, és a gyümölcs és a bortermés 20%-át hajtották be. Azt hiszitek, hogy a mi kormányunk sok adót vett ki? Csak azt kellene, hogy elolvassák, hogy miket adóztatott meg a római kormány, és akkor aztán lenne még nagyobb sírás ebben az országban. Az emberek akkoriban a gyilkosokkal és a rablókkal együtt emlegették a vámszedőket. És nem voltak távol az igazságtól. A becsületes vámszedő olyan ritka volt, mint a fehér holló. Az ásatások alkalmával találtak egy emlékművet, amelyet egy tisztességes vámszedőnek állítottak, ezzel is megerősítvén, hogy ez mennyire ritka dolog lehetett. A zsidók még árulónak is tartották őket, mert a római kormány bérencei voltak, és nem engedték a vámszedőket belépni a zsinagógáikba. Ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült. Így szólt hozzá. Kövess engem! Az ott hagyott mindent, felkelt és követte őt. Lévi nagy vendégséget készített neki a házában, és nagy sokaság volt ott, vámszedők és mások, akik velük együtt telepedtek asztalhoz. Miután az emberek megismerik Jézust, az első dolguk az, hogy mindenkinek beszélni kezdenek róla. Ez a vámszedő is összeszedte a vámszedő barátait, mert senki más nem barátkozott vele, és bemutatta nekik Jézust. A farizeusok és a közülük való írástudók pedig zúgolódtak, és ezt mondták tanítványainak. Miért esztek és isztok a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ha egy farizeus egy vámszedő közelébe ért, akkor szorosan összehúzta magát a köpenyét, mert nem akarta, hogy véletlenül a köpenyének sarka hozzáérjen a vámszedőhöz. Ha ez megtörtént, akkor tisztátalanná vált, haza kellett menjen, megfürödjön, kimossa a ruháit, és egy napig nem mehetett be a zsinagógába sem, tisztátalansága miatt. Jézus pedig együtt eszik velük. Ez az ő elképzelésük szerint még rosszabb, mert amikor valakivel eszel, akkor ugyanazt a kenyeret érinted, és ezt meg is eszed. Hogy lehet, hogy Jézus a vámszedőkkel eszik? Ha valakivel együtt ettél, azt jelentette, hogy nagyon szorosan azonosultál vele. Jézus így válaszolt nekik. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Jézus odament, ahol a vámszedők éltek, és ott szolgált nekik, a lelki betegeknek. Mi pedig gyakran alakítjuk a gyülekezeteinket steril kórházakká. Olyan légkört teremtünk, ahol nagyon kényelmetlenül érezné magát egy bűnös, ha véletlenül betévedne oda. Angliában van egy barátunk, aki a kocsmákban szolgál heti 3-4 estén keresztül. Hatalmas szolgálata van, ott a kocsmákban osztja meg Jézust az emberekkel. Kiváló bizonyságtevő, ugyanakkor nagyon sok figyelmeztetést kap a város többi papjától, mert oly sok időt tölt a kocsmákban. Ő az Úr példáját követi, oda megy, ahol a bűnösök vannak, hogy elérje őket, és kihozza őket onnan. Ők pedig ezt mondták neki. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tieit pedig esznek és isznak. Erre Jézus így válaszolt. Rávehetnétek-e a násznépet, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor azokban a napokban böjtölni fognak. Akkoriban, amikor egy pár összeházasodott, akkor az esküvő 2 hétig tartott. 1 hét az esemény előtt, és 1 hét utána. A 2. héten a közeli barátok és rokonok vehettek részt, és együtt ünnepelhettek a vőlegénnyel és a menyasszonnyal. Akkoriban nagyon nehéz és kemény volt az élet, és talán ez volt életükben az a kis rész, amikor nem dolgoztak, csak ünnepeltek. Azokat a különleges barátokat, akiket erre az 1 hétre hívtak, a Nász gyermekeinek hívták, és így nevezte Jézus is az ő tanítványait. A vőlegény velük van, és azért vannak itt, hogy ünnepeljenek. Amikor majd elmegyek, akkor majd lesz ideje a bőtnek is. Mondott nekik egy példázatot is. Senki sem tép ki foltot új ruhából, hogy régi ruhára varja, mert így az újat is eltétné, és nem is illene a régihez az új ruhából való folt. Ha új foltot teszel a régi ruhára, akkor a mosás alatt az új anyag összemenne, és ezért elszakítaná a varrás mentén a régit, mert a régi már teljesen összement a sok mosástól. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe. Amikor új bort töltöttek egy tömlőbe, akkor olyan gázok keletkeztek, amelyek a tömlő erjedését idézték elő. Ha tehát régi, megkeményedett tömlőbe töltötték az új bort, akkor azok a gázfejlődés következtében felfújódtak és kihasadtak. Ezért az új bort új tömlőbe tették, amelyek puhák és rugalmasak voltak, és ezáltal kihasadás nélkül engedtek a gázok nyomásának. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert az új bor szétrepeszteni a tömlőt, és elfolyna, sőt a tömlő is tönkre menne. Hanem új bort új tömlőbe kell tölteni, és a 2 együtt megmarad. Aki pedig óbort ivott, az nem akar újat, mert ezt mondja. Az óbor a jó. Jézus a régi vallási rendszerről beszél, amellyel szemben ő egy új, friss tanítást vezet be. Ahelyett, hogy a régi rendszert megreformálná, új foltot tenne a régi ruhára, vagy új bort töltene a régi tömlőbe, ő egy teljesen új tömlőt fog használni Isten munkájához. Akik a régi megszokott rendszerekhez szoktak, mindig ellenkeznek egy új bevezetése ellen. A régi jobb, mondják. Az új ötletek, új gondolatok nagyon gyakran találnak azonnali elutasítást. Az én mottom viszont, áldottak a rugalmasak, mert ők nem fognak megtöretni. Isten tartson meg minket rugalmasnak. Az idő előre haladtával én is szokásokat alakítok ki, de imádkozom Istenhez, hogy ne engedje, hogy elzárkozzak az új dolgok elől. Istenem, segíts, hogy mindig nyitott legyek arra, amit Te akarsz tenni. Az egyház történelem során, amikor Isten egy új munkát akart végezni, minden esetben a korabeli vallási rendszereken kívül kellett azt elkezdje, mert a régi tömlő nem tudta az újat befogadni. Egy szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai kalászokat tépdestek, tenyerük közt morzsolták, és ették. Május második felében a búza már érni, barnulni kezd a galileai földeken. A kalászokat úgy tisztították meg, hogy összemorzsolták a tenyerükben, majd tenyerüket kinyitva feltartották, kifújták belőle a polyvát, és utána megették a búzamagokat. Ez nagyon egészséges eledel, rágás közben rágószerű anyaggá válik, és ha akarod, egész nap rághatod, vagy akár le is nyelheted. A törvény megengedte, hogy amikor egy mezőn mentél keresztül, akkor annyit ehettél a termésből, amennyit csak akartál, de nem vihettél el onnan semmit, nem maradhattad le a szomszédod termését. Szombaton viszont ez is törvénybe ütköző volt, mert ez a művelet munkának számított. Semmit sem cipelhettél szombaton, és a búza súlya a kezedben megszegte ezt a törvényt. A farizeusok közül némelyek megkérdezték. Miért tesztek olyat, amit szombaton nem szabad? Jézus így válaszolt nekik. Vajon azt sem olvastátok, amit Dávid tett, amikor megéhezett ő is, meg azok is, akik vele voltak? Bement az úrházába, elvette a szent kenyereket és megette. Sőt, azoknak is adott, akik vele voltak. Pedig a kenyereket nem lett volna szabad megenni, csak a papoknak. Dávid menekült Saul elől az embereivel együtt, és az úrházában kért a papoktól valami ennivalót, de a papnak semmi étele nem volt, csak a szent kenyerek. Az asztalra kihelyezett 12 kenyér Izrael 12 törzsét jelképezte, és Isten jelenlétét a 12 törzsben. 7 napon keresztül hagyták ott az asztalon, és utána a pap megette azokat. Dávid és emberei nagyon éhesek voltak. Elvették és megették a szent kenyereket, amely nem volt törvényes cselekedet. Viszont az emberi szükséglet felülbírálta a törvényt. A tanítványok is éhesek voltak, és ez esetben is az emberi szükséglet ismét felülbírálta a törvényt. És kijelentette nekik, az emberfia ura a szombatnak. Egy másik szombaton bement a zsinagógába és tanított. Volt ott egy ember, akinek a jobb keze sorvadt volt. Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust, gyógyít-e szombaton, hogy így módon találjanak valamit, amivel vádolhatják. Ő azonban ismerve gondolataikat, ezt mondta a sorvadt kezű embernek. Kelj fel és állj a középre! Az felkelt és odaállt. Jézus pedig így szólt hozzájuk. Megkérdezem tőletek, szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni? Életet menteni, vagy kioltani? Ti mit válaszolnátok erre a kérdésre? Mikor törvényes dolog rosszat cselekedni? Mikor törvényes dolog elpusztítani egy életet? A farizeusok nem tudtak válaszolni. És végignézve mindnyájukon így szólt a beteghez. Nyújts ki a kezedet! Ő kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Azokat pedig esztelen indulat szállta meg, és arról beszéltek egymás között, hogy mit tegyenek Jézussal. Jézus nagyon felidegesítette őket, és most már láthatjuk, hogy milyen tarthatatlan pozícióba kerültek. Amikor a helyzeted ennyire nevetségessé válik, akkor az egyetlen dolog, ami megmaradt, az erőszak. Egyetlen érvet sem maradt, teljesen lefegyvereztek, hát mit tehetsz? Harcolni kezdesz, mert már minden egyéb értelmetlenné válik. Amikor Jézus azt mondta, hogy nyújtsd ki a kezed, akkor lehetetlen dolgot kért az embertől, aki vitatkozhatott volna vele, és mondhatta volna, hogy azt hiszed, hogyha ki tudnám nyújtani a kezemet, akkor állandóan itt lógatnám magam mellett. De ahelyett, hogy vitába bocsátkozott volna, inkább megpróbált engedelmeskedni Jézusnak, és hirtelen kiderült, hogy ez sikerül neki. Jézus lehetetlen dolgot parancsolt. Az ember pedig eldöntötte, hogy engedelmeskedni fog, és a döntés következtében az Úr minden szükséges dolgot rendelkezésére bocsájtott. A mi hibánk legtöbbször az, hogy megállunk és vitatkozunk. Jézus lehetetlen dolgot kér, például légy tökéletes, mint a mennyei atyám. De Uram, én nem lehetek tökéletes, tudod, ugye? Jézus azt mondja, légy erős. De Uram, azt hiszed, ha erős lennék, akkor itt fetrengenék ebbe a szörnyű gyengeségembe? Ahelyett, hogy engedelmeskednénk, inkább vitatkozunk. Abban a pillanatban, amikor engedelmeskedni akarsz Jézus Krisztus parancsának, annak ellenére, hogy mindez lehetetlennek tűnik, ő minden szükséges dolgot biztosítani fog ahhoz, hogy engedelmeskedni tudjál neki. Ő semmi olyat sem parancsol, amire nem hatalmaz fel téged, csak akarnod kell az engedelmességet. Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virasztotta át az éjszakát. Miért imádkozott egész éjjel? Mert másnap nagyon fontos döntések elé nézett. Ki kellett választania a tanítványok közül a 12 apostolt. Jézus mindig imádkozott a fontos döntések előtt. Ez számunkra is követendő példa kell legyen. Imádkozzunk és keressük Isten tanácsát a döntések előtt. Amikor megvíratt, odahívta tanítványait, és kiválasztott közülük 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. Simont, akit Péternek nevezett el, Andrást a testvérét, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot az Alfeus fiát, és Simont, akit Zelótának neveztek, Júdást a Jakab fiát, és Júdás Iskáriótest, aki árulóvá lett. Azután lement velük, megállt egy síkhelyen, vele együtt tanítványainak nagy sokasága és nagy néptömeg, egész Júdeából, Jeruzsálemből, a tenger mellékéről, Tírusból és Szidonból. Azért jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyuljanak betegségeikből. Most már az emberek nem csak délről, Júdából és Jeruzsálemből, hanem a tenger melléki északi városokból is jönnek hozzá. Akiket tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyógyultak. Az egész sokaság igyekezett őt megérinteni, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Lukács a doktor szerint erő áradt ki belőle. Számunkra érdekes tanulság, hogy mindez az egész éjjeli imádkozás után történik. Mostantól a fejezet végéig a hegyi beszéd rövidített változatát olvashatjuk. A Máté 5, 6 és 7. fejezetekben olvashatjuk a hosszabb változatát néhány eltéréssel. Az eltérések miatt vannak, akik azt mondják, hogy ez nem a hegyi beszéd, csak egy másik beszéd, amelyben Jézus ugyanazokat a pontokat érinti, és a különbségek miatt lehet, hogy igazuk van. Ő pedig tanítványaira nézett és így szólt. Boldogok vagytok szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak titeket, és kitörlik neveteket, mint gonosz nevet az ember fiáért. Örüljetek azon a napon, és újjongjatok. Nem sok embert láttam újjongani, ha valaki azért szólt ellene, mert keresztény. Sokan panaszkodnak ezért, és fel akarják adni, de Jézus azt mondja, hogy örüljetek azon a napon, és újjongjatok. Íme nagy a ti jutalmatok a mennyben, mert ugyanezt tették atyáik a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok. Jaj, amikor jót mond rólatok minden ember, mert ugyanezt tették atyáik is a hamis prófétákkal. Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom. szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Jézus itt hirtelen egy csomó teljesíthetetlen parancsot ad, és én azonnal vitatkozni kezdek. Uram, hogyan szeressem az ellenségeimet? Hát ez lehetetlen. Nem akarok jót tenni azoknak, akik gyűlölnek engem. Nem akarom áldani azokat, akik átkoznak engem. Ezek mind természetellenes parancsolatok, idegesítenek, és ezért vitatkozni kezdek velük. De mindaddig, amíg vitatkozom, a kezem béna marad, és sohasem fogok megváltozni, mert mindig csak ki akarom egyenlíteni a számlát. Szemet szemért, fogad fogért. Mindig csak bosszút akarok állni, és végül felőről a gyomorbajom. Ha viszont engedelmeskedni akarok, és azt mondom, Istenem, akarok szeretni, de én nem tudok. Te kell ezt megtedd helyettem. Akkor azt tapasztalom, hogy ha megvan bennem az akarat, akkor ő mindent meg fog adni ahhoz, hogy engedelmeskedni tudjak neki. Az én részem csak annyi, hogy akarjak engedelmeskedni. Ebben áll a győzelem titka. Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik arcodat is. És aki elveszi felső ruhádat, attól alsó ruhádat se tagadd meg. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Sok tanító mindezt fordított előjellel tanította. Ne tégy olyat senkinek, amit nem akarsz tőlük elviselni. Halál, Konfúcius és a többiek mindnyájan ehhez hasonlókat tanítottak. Jézus mindezt pozitívvá változtatta. Nem azt mondta, hogy ne üsd meg, ha nem akarod, hogy visszaüssön, hanem amit szeretnél, hogy veled tegyenek az emberek, azt tedd te is velük. Hogyan szeretnéd, hogy viselkedjenek, amikor te hibázol? Azt akarod, hogy kedvesek és megértőek legyenek? Akkor te magad légy ilyen velük, amikor ők hibáznak. Jézus negatívból pozitívba fordítja ezeket, és mindezek így jó cselekedeteket eredményeznek, ahelyett, hogy csak egyszerűen a rossztól próbálnánk megóvni magunkat. Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót és adjatok kölcsönt, semmit sem várva érte. Nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ugye ismét vitatkozni van kedvünk. De ezek az Úr parancsolatai. Ahelyett, hogy vitába szállnánk, inkább válasszuk az engedelmességet. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáltatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Az adakozás törvénye egy lelki törvényen alapul. Nem tudom, hogy hogyan lehetséges a működése, de azt tudom, hogy működik. Pál azt mondta, hogy ha bőven vetsz, bőven aradsz, ha ritkán vetsz, keveset aradsz. Az adakozásban is ez érvényesül. Az Úr aszerint fog adni, ahogyan te adsz másoknak. Példázatot is mondott nekik. A vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél. Aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, és a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Biztos vagyok benne, hogy Jézus mindezt mosolyogva mondta, mert a kép igen vicces. Egy fickó ki akarja rángatni a szomszéd szeméből a szálkát, amikor a gerenda ott lóg az ő saját szemében. Ez aztán nagyon tipikus itt közöttünk, mert vannak olyanok, akik nagyon kritikusak, és folyamatosan kritizálnak másokat. A legjobbjainkban is annyi rossz van, és a legrosszabbjainkban is annyi jó van, hogy senki sem beszélhet a másikról, csak önmagáról. Hogyan mondhatod atyád fiának? Atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát. Két mutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyád fia szeméből. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Csak egy kis ideig kell hallgatni az emberek beszélgetését, és azonnal kiderül, hogy milyen szívük van. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Az Úr kifejezés azt kell jelentse, hogy léteznie kell egy Úr-szolga viszonynak. A mi kultúránkban nem igazán értjük, hogy mit jelent rabszolgának lenni, semmilyen tulajdonnal sem rendelkezni, és hogy milyen egy másik ember tulajdonának lenni. Szó nélkül és azonnal engedelmeskedni kellett minden követelésüknek. Ezt fel sem bírjuk fogni a mai nagy függetlenségünkben. Ezért aztán könnyen mondjuk, hogy Uram, Uram! Mennyire következetlen dolog Jézust Úrnak hívni akkor, ha nem engedelmeskedünk neki. Az előzőekben igen sok engedelmességre intő dolgot sorolt fel Jézus. Jakab azt mondja, hogy legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Jézus előző intéseire azt mondjuk-e, hogy Uram, én ezt nem tudom megtenni. Erre azt válaszolja, hogy akkor miért hívtok Úrnak, ha nem teszitek azt, amit parancsolok? Ha nem engedelmeskedsz annak, amit ő parancsol, akkor ő nem az Urad. Önvizsgálatra van szükségünk. Pál azt mondja, hogy amikor az Úr asztalához járulunk, akkor vizsgáljuk meg magunkat, mert ha ezt mi megtesszük, akkor Isten nem fog megítélni minket. De gyakran csak elengedjük a fülünk mellett Krisztusnak azon parancsolatait, amelyekkel nem egészen értünk egyet. Kiválogatjuk azokat, amelyek tetszenek, a többieket pedig kimagyarázzuk, mert nem értünk velük egyet. De ha az Úr címet használom az ő megszólítására, akkor minden törvényével szemben akarnom kell az engedelmességet. Nem vitatkozni kell, hanem az engedelmességet kell választani. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mérehatolt és a kősziklára alapozott. Amikor az árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Nagyon fontos, hogy a Jézus Krisztusban és az Isten igéjébe vetett hitünk jó mélyre ásott alapokon nyugodjék. Nagyon sok ember sekély alapra építi a házát. Érzelmekre és tapasztalatokra, izgalmas időkre. De amikor megérkezik a vihar, a háza nem fog megállni, csak akkor, ha sziklára épített. Aki pedig hallotta beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult. Mindkét esetben a vihar próbájának volt kitéve. Az Úr nem ígért nehézségmentes életet senkinek. Mindenkit egyformán érinteni fognak a próbatételek, olyanok is, amelyeket nem fogunk megérteni. Nem tudjuk majd felfogni, hogy egy igaz és szerető Isten hogyan tud ilyeneket megengedni. Az áradat jönni fog hatalmas erővel, és ha nem vetted a fáradtságot arra, hogy megalapozd a hitedet, akkor az egész rendszer össze fog dőlni körülötted, és téged is maga alá temet. Ássunk mélyre, engedelmeskedjünk Jézus parancsainak. Gyakoroljuk őket ahelyett, hogy vitába szállnánk velük. Ő nem azt akarja, hogy kimagyarázd magad, hanem azt, hogy megváltoztasd a dolgokat. Nem tudom megtenni, mondod. És ez így is van. Ő tudja ezt, de tedd meg ezt annak ellenére. és amikor akarsz engedelmeskedni, akkor azonnal mindent megad majd ahhoz, hogy engedelmeskedni tudjál neki. Istenem, tégy minket az ige cselekvőivé.